Akkor szeretettel köszöntök mindenkit itt a konferencián. Egyrészt kolléganőm Molnár Jakab Mese nevében, illetve a saját nevemben is, én Harangi Gabriella lennék, és hát folytatjuk a D-Space vonalat, tehát mi is azt mutatnánk be, hogy nálunk hogyan épül fel a repozitóriumunk, illetve ennek a fenntarthatóságát próbáljuk egy kicsit ecsetelni, és hogy milyen irányokban kacsinkatunk a jövőre nézve.
És stílusosan a repozitóriumban adunk elő.
Nem hallják.
Hogy stílusosan a repozitóriumban adunk elő, nem PPT-vel készültünk. Az előadásunk cím az egyetem történetre fel, mert próbáltunk ebből a nagy halmazból kiemelni egy-két olyan dolgot, ami mostanában történt, és ezért két fő elemre fogunk fókuszálni. De először is...
Ez a hangszóró lehet, hogy nekünk egy kicsit nehézkes lesz, de próbálkozunk azért. Szóval először is, hogy miért is látjuk azt, hogy nagyon nagy igény van a repozitóriumokra, nem csak országszerte, de világszerte is. Azáltal, hogy ugye az Open Science egyre elfogadottabb irányvonallá vált, két irányból is jelentkezik ez az igény. Egyrészt a felhasználók oldaláról, akik nagyon szeretnék megtalálni a dokumentumokat a digitális térben, bárhol és bármerre, és számukra nem számít, hogy hol, csak meg legyen, ennyi a lényeg. A másik oldalról pedig a mi könyvtárosi munkánk az, ami hozzáteszi, hogy mik azok az értékeink, amiket meg szeretnénk osztani másokkal. Egyrészt, másrészt meg mik azok a szabályozások, törvényi előírások és hasonlók, ami hosszú távú megőrzés szempontjából szükséges, hogy tároljuk és elérhetővé tegyük a dokumentumainkat. Illetve mindamellett van egy másik cél, vagy nem is tudom, jelentkező probléma, miszerint szűkösek a raktári helyeink, tehát ha fel tudunk szabadítani belőle, és át tudunk elhelyezni a digitális térbe, akkor az praktikus és jól jön számunkra, még ha ennek is költségei vannak, hiszen terabájtokban azért így nem keveset fogyasztunk utána, de egyelőre úgy tűnik, hogy hamarabb tudjuk kivitelezni a terabájtok beszerzését, mint a polcfolyóméterek növelését, tehát igyekszünk ebbe az irányba elmozdulni. Bizonyos esetekben legalábbis. No, és akkor egy kis rövid történet a Dánkról, aki még nem ismerné, bár én úgy gondolom, hogy már nagyon-nagyon sokan képben vannak ezzel, de azért nagyon gyorsan megpróbálom összefoglalni. Tehát nálunk a DEA kialakulásához, azon túl, hogy felmértük, hogy lassan igény lesz egy olyan rendszerre, amiben meg tudjuk osztani az adatainkat, a kezdőlökést ez a PHD anyagok gyűjtése adta. 2006-tól szolgáltatunk hivatalosan PHD dolgozatokat az intézményi repozitóriumunkban, viszont nagyon hamar az oktatók felmérték azt, hogy hát ez milyen jó, hogyha PHD dokumentumokat közzé lehet itt tenni, akkor a szakdolgozatokat is közzé lehetne tenni. Nagyon pozitívan indultunk, első körben nálunk open access-ek voltak a szakdolgozatok, viszont a raktározási igényeknél fölmerült, hogy akkor egyre több kar szeretne csatlakozni ehhez a kezdeményezéshez, és a karok növekedésével a nyitottságunk viszont egyre csökkent, tehát jelenleg egyetemi szinten tudunk szakdolgozatokat szolgáltatni, ugyanakkor nagyon népszerű és fontos szolgáltatása a repozitóriumunknak, még hogyha korlátozott körben is tudjuk mindezt tenni. Ezzel párhuzamosan ugye a kutatástámogatási munkánk során a publikációk gyűjtése nagyon fontos volt az intézmény számáról, ami szintén ide az intézményi repozitóriumba kerültek el helyezésre, valamint a digitalizálási munkák során keletkezett elektronikus dokumentumaink is ide kerültek be. Nagy örömünkre ugye ezek az igények találkoztak a kutatói és az egységeink igényeivel is, tehát nagyon sokszor olyan dokumentumokat digitalizálunk, amit kutatási okokból kérnek, így hát ezek összecsengenek most már, és a digitalizálási munkáinkat ezek köré próbáljuk szervezni.
A stratégia, kaptam saját a stratégiánk, ugye minden évben összeülünk és megtervezzük, hogy az adott évben miket digitalizálunk, elkészítjük a munkatervünket, és ez szorosan összefügg a DENK stratégiájával, úgy mint a kutatástámogatás, hallgatói eredményesség támogatása és ugye a kultúra és örökség megőrzése, vagyis igyekszünk a közkincseinket minél inkább közzé tenni, minél gyorsabban, ahogy csak tudjuk, és minél nagyobb minőségben, és ugye ennek a szolgáltatási környezete a DSpace, a DEA, és próbálunk a digitalizálás során is olyan szerkezetekkel dolgozni, olyan felépítéssel, hogy minél könnyebben tudjuk átadni akár a feltöltőcsomagokat, az archiválási fájlokat, a szolgáltatási példányokat a DSpace felé, hogy minél jobban tudjunk együtt dolgozni. És ez a hierarchikus felépítés így nálunk is tükröződik. Ugye a DEA úgy épül fel, hogy fő kategóriák vannak, alatta alkategóriák, és egyre csökken a gyűjtemények és tételek felé, és ezek tudjuk ugye összekapcsolni, amire később majd beszélünk róla. A keretrendszere pedig?
Jelenleg a DSpace 7.6-os verziójával dolgozunk, de most tervezünk majd hamarosan átérni valószínűleg a 9-es verzióra már. Ugye a DSpace-nél egy nagyon nagy technológiai ugrás volt, amikor áttértek a 6-osról a 7-esre, ennek minden gyerekbetegségével együtt, amivel megküzdöttünk, mint ahogy azt az előző előadásunkban is hallottuk. Nem volt könnyű, de azt gondolom, hogy most már eljutottunk odáig, hogy sikerkoronázta eddigi munkánkat és megérte. Viszont ez egy nagyon-nagyon fontos lépés, mert hogy a fenntarthatósághoz az is kell, hogy a technológiai változásokkal lépést tartsunk. Egyrészt a felhasználói élményfokozás szempontjából is, másrészt pedig azért is, hogy a kapcsolódásokat továbbra is biztosítani tudjuk. Egyrészt a nemzetközi szinten, hogyha részt veszünk projektekben, akkor ugye ott megvannak az elvárások és az igények, hogy miket szeretnének tőlünk, hogyan tudunk szabványos adatcserét biztosítani, mert hát ugye a kulcs itt a szabványosságon van, és pont ennek köszönhető, hogyha minősítetté tudunk válni, akár hazai, akár nemzetközi szinten, és ez nagyon-nagyon fontos. Ugyanakkor szerintem a nemzetközi tér mellett a saját belső felhasználásunkra is nagyon fontos kapacitást fordítani, mert hogyha már egyszer dolgozunk az adatokkal, akkor az a jó, hogyha a saját rendszereink is újra hasznosítani tudják ezeket, és nem kell a kollégáinknak több fronton ugyanazokat a dokumentumokat leírni, vagy akár többszörösen tárolni, vagy ilyesmik, és erre is próbálunk nagy hangsúlyt fektetni és figyelni a fenntarthatóságnál, hogy a humán erőforrást megfelelően használjuk föl.
Ahonnan indultunk, ugye Gabi említette, hogy mik voltak a kezdeti igények, azóta pedig szerintem sokára nagyon messze eljutottunk, és ugye 2 évvel ezelőtt volt a nagyobb frissítés, tavaly pedig egy nagyobb költöztetés, és nem csak fizikai terekben költözünk, hanem digitálisan is, és ehhez hónapokat készültünk elő, és egy egész hétvégén tartott a költöztetés, teszteléseket végeztünk előtte a tesztszerveren, ugyanazt Gabó leképezte, amit az éles DEA-ban utána végeztünk, és mindent leellenőriztünk 100-szor. Ugye a különböző igények érkeznek a gyűjtemények gyarapodására, nem csak a digitalizálás felől, hanem a tanszékek felől is. Új tanszékek jönnek létre, zárulnak le, új intézetek jönnek létre, és ezeket mindig befogadjuk. Főleg ugye ez a szakdolgozatoknál fordul elő, de akár egy kutatási projektnek a kiadványait is jönnek hozzánk és tárolják. És például egy ilyen gyűjteményi igény fellépésekor mindig felmérjük, hogy milyen fájlokat fognak ott tárolni, milyen jogosultsági szinteket kell beállítani, nekünk milyen feladataink lesznek ezzel, szükséges-e saját feltöltőlapot létrehozni nekik egyedileg, vagy az általános fogják használni, vagy nekünk szükséges-e, hogy ellenőrző lépésként mi is részt vegyünk ezeknek a gyűjteményeknek a gyarapodásában, vagy sem. Például legutóbb hallgatói segítséggel tudtunk egyetem történeti fotókat digitalizálni, és a DEA-ban archiválni és szolgáltatni, és ehhez pedig szaktájékoztatói segítséget is kaptunk, és mi is ellenőrzők voltunk. A hallgatók feldolgozták a fotókat, mi pedig leellenőriztük, hogy megfelelő metaadatokkal látták-e, vagy sem. Az átfedettségek keletkezése. Ugye több gyűjteményben előfordul, hogy ugyanazokat töltjük fel. Például egy publikáció bekerülhet a tudóstér felől is, bekerülhet az OIS felől is, vagy lehet, hogy egy korábbi publikációt mi magunk is digitalizáltunk. Igyekszünk ezeket csökkenteni a munkafolyamatoknak az optimalizálásával, valamint a gyűjteménycsatolóknak a létrehozásával. És hát szóba került ma párszor az adatgondozás. Nálunk is nagy, nem mondom, hogy probléma, de kérdéses
és
kihívás. És szorosan együttműködünk így több osztállyal, főleg ugye a metaadat és dokumentum management osztállyal, és ők nagyban segítenek nekünk ezzel. Ugye a DSpace alapvetően a Dublin Core-t használja, de sokszor egyeztetnünk kell a márkal, egyéb szabványokkal. És nekünk most új díszpészetben nagy segítség, mert tömeges adattisztításra van lehetőség, ugye az export-import funkcióval, és ezt idén ki is dolgoztuk ennek a munkafolyamatnak a mikéntjét. A metaadatosokkal együtt ők nagyon sokat segítenek benne, mi csináljuk meg az exportálásokat és az importálásokat, ők pedig magát a adattisztítást végzik így el. És például volt erre szerintem egy kiváló példa a dátummezőnkkel, és ugye a gyűjteményeknek az összehangolása is erre egy jó példa, hogy különböző kategóriákban és gyűjteményekben ugyanarra a célra különböző dátumminősítőt használtunk, és így nem jól működött a keresés és böngészés funkciója, és egy egész nagy adattisztítási munka volt az, hogy ezeket egyeztessük, és most már minden kategóriánk ugyanazt a dátummezőt használja, szóval ha egy kulcsszóra valaki rákeres, minden kategóriában tud szűrni dátumra, és nem az lesz, hogy mintha nem is létezne az a tétel, meg fogja találni. És például a Google Solarnál is volt ilyen problémánk, hogy nem indexeltek minket, és akkor ezt így megoldottuk. De ez is egy nagy munka volt.
Indexeltek minket, csak nagyon cukin beszóltak, hogy nem minden tetszik nekik, de tényleg nagyon kedvesen tették, és akkor így helyre hoztuk a dolgokat, és azóta nagyon barátok vagyunk a Google Scholarra. Mert hát ugye új igények, tehát az igények nem csak belső igényként jelentkezhetnek, hanem akár egy olyan nemzetközi szervezettől is jöhetnek, mint a Google Scholar, aki kéri, hogy legyünk már egy picit pontosabbak ennek tekintetében. És természetesen, mivel érdekünk, hogy a tudományos diszemináció miatt minél láthatóbbak legyenek az adataink, ezért nekünk is jó, hogyha ezeket az adatokat rendbe rakjuk. Így az adatgondozást extrém fontos igénynek tartjuk. Ráadásul időről időre változik az, hogy milyen adatokra van szükség. Most például a DSpace rendszer az, aki ugye az új verziójában már kötelezővé teszi a típus használatot, ami eddig nem volt előírt adat. Tehát akármennyire szépen és jól felépítettük az eddigi metaadat szerkezetünket, időről időre át kell gondolnunk és át kell alakítanunk, hogy eleget tudjunk tenni ezeknek az elvárásoknak. Ugyanígy az archiválási formátumok nálunk nagyon jelentős szerepet kapnak, tehát nem csak arra próbálunk koncentrálni, hogy szolgáltassuk ezeket a dokumentumainkat, hanem a hosszú távú megőrzést is igyekszünk támogatni. Tehát nálunk a feltöltött dokumentumok többségénél, jó a szakdolgozatoknál nem, ezt bevallom, de a többieknél általában létezik egy másik példányunk, ami nem szolgáltatott verzió, nem is ugyanabban a kötetben helyezzük el, tehát még biztonságosabb, hogy nem fog hozzáférni senki illetéktelen ezekhez az adatokhoz, de minden általunk digitalizált dokumentumnál a nagy felbontású képi formátumokat is tároljuk TIFF formátumban, hogy bármikor olyat tudjunk generálni belőle, ami az éppen aktuális kor technológiai feltételeinek előket tud tenni, és megjeleníthetővé tudjuk tenni. És az interoperabilitás is olyan, hogy változnak az igények, tehát hogyha például egy AIPMH-n keresztül szolgáltatunk, ott is előfordul, hogy kérnek tőlünk egy-egy új funkciót, hogy az kerüljön be, vagy adott metaadat, vagy adott módon tudjuk szetre bontani, vagy tudjunk figyelni dolgokra, és ezekkel is lépést kell tartanunk, hogyha fenntarthatónak akarjuk tudni az adattárunkat.
És ha már költözésekről is van szó, bár az a másik szekcióban, a fizikai terek, már említettük, de ugye nálunk is gondot okozott például a szakdolgozatoknak a tárolása, és ezért idén elindítottuk ezeknek a digitalizálását és a DEA-ban való archiválását. Ennek is kialakítottuk a munkafolyamatát, és már idén több száz szakdolgozatot digitalizáltunk, de hát ugye még nagyon távol állunk a több ezertől. Mi is a DEA-ban fogjuk ezeket archiválni, és szolgáltatni ugye csak kijelölt könyvtári számítógépeken. Ugye ezt lehetővé tette a számukra, hogy az egyetemen változott az iratkezelési szabályzat, és a 15 évnél régebbi szakdolgozatokat digitalizálhatjuk, és elektronikusan archiválhatjuk, és az eredetit ugye pedig selejtezhetjük. Szóval nagyon fontos követnünk mindig a törvényi szabályzatokat és változásokat, ugyanúgy ilyen volt ugye a felsőoktatási törvénymódosítás, a szakdolgozatoknak a hozzáférésének a módosításáról, de ugyanúgy ott vannak a közkincseink, a szakdolgozatok és egyebek mellett, például a muzeális könyveknek a szolgáltatása, ugye próbáljuk minél jobban védeni az állapotukat, ezért minél többet digitalizálunk, hogy a fizikai helyettesítőket így létrehozzuk a digitális másolatokkal, és használják is. A reorganizációról már szerintem beszéltünk, hogy a struktúrát átalakítottuk elég nagy mértékben. Itt figyelembe vettük az átláthatóságot, hogy a felhasználók minél jobban megtalálják a gyűjteményeket. Próbáltunk a felhasználók fejével gondolkodni, hogy ők hogyan keresnének a DA-ban, hogyan indulnának el. Ezt figyelembe vettük dokumentumtípusok szerint is, és a tartalom felül is. Újfajta tárgyszavazást kezdtünk el, kiegészítve a korábbiakat, hogy tényleg minél hamarabb megtalálja a felhasználó azt, amit keres. A gyűjteményi csatolásokkal és a dokumentum feldolgozási folyamatról már beszéltem, de igazából itt az volt a számunkra a fontos, hogy egyeztessük azokat a metaadatokat, amit korábban különbözőképpen használtunk, és akár így funkcióbeli problémák adódtak. Ebben az lett az eredmény, hogy például a digitalizált dokumentumoknál XML Dublin Core sablonokat hoztunk létre, így minél jobban csökkentve a hibázási lehetőséget, próbálva az egységességet követni, és ugyanezt a feltöltésnél is kicsit módosítottunk, kipróbáltuk azt, hogy nem Dublin Core XML-t használunk, hanem feltöltő lapokat hozunk létre a digitalizált anyagokhoz is, és úgy látjuk, hogy szerintem ez kevesebb hiba százalékkal jár, mint a korábbi, és itt lépett be az az ellenőrzési folyamat, amit korábban már a szakdolgozatoknál használtunk, ugye ott az adminisztrátorok, a kari intézeti adminisztrátorok ellenőrzik le azt, amit a hallgatók feltöltenek, és ők dobják vissza, ha nem megfelelő a formátum vagy a metaadat. Most viszont ugyanezt az ellenőrzési lépést a jogosultsági szintek beállításával teszteltük a digitalizálásnál is, és működőképesnek tűnt. És főleg a digitalizált anyagoknál alkalmazzuk azt, hogy a metaadatokkal összekapcsoljuk a gyűjteményeket, és ezt a fizikai kiállításoknak a virtuális megtámogatásával használjuk leginkább, amiket a egyetemi épületekben kiállítunk anyagokat, és korábban digitalizáljuk. Ugye a szaktájékoztatók javasolják, hogy mi legyen az, amit digitalizáljunk, és mi az, amit nem. A metaadatokkal összekapcsoljuk, és így a DA-ban, mint egy virtuális kiállításként, akkor is megmarad, amikor már a fizikait ugye leszedjük, és új kiállítás veszi át a helyét.
Mert hogy ugyebár hozzá kell tenni, hogy ezek a betöltési folyamatok is, mint ahogy nálatok is a szakdolgozatoknál nagyon alakultak, nálunk is időről időre változik. Mi korábban használtuk a köteges betöltési elvet, viszont nálunk a mark megfeleltetésnél sokszor azt tapasztaltuk, például a dátumhibák is, amiket említettem ezt, az többször abból fakadtak, hogy a könyvtárosi leírási szemlélet eltér attól, mint amit egy digitális dokumentum leírásánál akarsz alkalmazni, vagy amit a felhasználó elé akarsz tárni, és hogyha nem vagy biztos a dátumban, akkor nem írsz körülbelüli dátumot, hanem odaírod, hogy nem ismert a dátum, amin viszont egy dátumböngésző erősen elhasal, hát nem is tudom miért. És ezért ugyan nagyon fontos, hogy adathűek maradjunk, de követnünk kell azokat a megközelítéseket, ami egy repozitórium szempontjából nemzetközileg elfogadott és technikailag jó megoldás, ezért igyekeztünk erre törekedni, hogy a nemzetközi vérkeringésbe kellő módon be tudjunk kerülni és eleget tegyünk ezeknek. Mindemellett pedig arra törekszünk, hogy azért egyediséget is vigyünk, amit ugye a tartalmaink alapján tudunk. A szakdolgozatok is természetesen egyediek, de ettől mi sokkal értékesebbnek tartjuk az egyetem történeti dokumentumainkat, mert hogy azok tényleg csak nálunk találhatóak meg, és kulturálisan és kutatás támogatásilag is nagyon tudunk segíteni vele a felhasználóinknak. És az egyetem történeti dokumentumunkra most a legfrissebbek, amiket fel akarunk tenni, azok a podcastjaink, hogy azok is kikerüljenek. Amikhez pedig, amiről én szeretnék beszélni, azok az entitások, tehát a DSPIS 7-es rendszerben van egy új fogalomrendszer, az entitás, és az entitásokat szeretnénk felhasználni ennek a műfajnak a leképezésére, mert az entitásokkal nagyon jól hálózatba lehet foglalni az adatokat, nagyon szépen tudunk átkapcsolni információkat egyik pontról a másikra, és mi ebben nagyon-nagyon nagy fantáziát látunk, bár azt látjuk, hogy még kevesen használják, főleg Magyarországon az entitásokat a rendszerben. Ugyanúgy tételekezik ezek is, mint egy klasszikus tétele diszpészben, csak attól valamivel speciálisabb, tehát megjelöljük őket, hogy mondjuk ez például egy publikáció, ez egy podcast sorozat leírása, viszont így nagyon jól lehet hierarchikusan szintezni a metaadatokat, tehát le tudom írni magát, amit a podcast sorozatra vonatkozik, és utána egy adott podcast epizódot is le tudok külön írni. Össze lesznek kapcsolva, de mégis független elemek, és nagyon sok reményeket fűzünk ehhez, aminek a tesztelését már el is kezdtük, de az éves rendszerünkben még ezek nem szerepelnek be, hogy miért is pont a podcastek.
2020 óta van a Denknek saját podcast csatornája, és idén került terítékre, hogy hát ezt archiválni kellene, mert lehet, hogy a streaming csatornákra előbb-utóbb el fog tűnni, és akkor mertünk nagyot álmodni, hogy akkor, ha már podcast, tehát új dokumentum típus, akkor legyen entitásrendszerben archiválva, de ha már még itt vagyunk, akkor még nagyobbat álmodunk, és ezt már az EDA szabvány szerint fogjuk ugye szolgáltatni és archiválni. Szerintem menjünk az utolsóra. De erről már beszéltünk szerintem nagy részt, a szabályok követéséről, ugye úgy, mint a digitalizálásban, úgy, mint a hazai vagy külföldi trendeknek a követésében, vagy a hazai törvényeknek a követésében. A adatgondozásról is beszéltünk szerintem, a tömeges adattisztítás számunkra most az így a kardinális kérdés, és a új típusok, a podcastek.
Igen, viszont új lehetőségként még a mesterséges intelligencia az, ami mindenhol felmerül, így hát nálunk is. De kedves, nem csipogat, nem tudom ki vagy, de köszönöm. Minden esetre a mesterséges intelligenciát még kevés ponton használjuk, de már azért elkezdtük. A digitalizálás során például már használunk ilyeneket. Ha jól meghatározható például a régi szakdolgozatok digitalizálása, ahol formailag adott helyen vannak a cím, szerző és a többi adatok, akkor erre már van alkalmazásunk, amit tudunk használni, és automatikusan ki tudjuk nyerni a metaadatokat a digitalizálás során, ami nagyban könnyíti a munkánkat. Hát,
a végét kicsit összekacsaptuk, de azért köszönjük szépen a figyelmet. Van esetleg kérdés?
De így is több mindent tudtunk volna mondani. Köszönjük szépen!